Szeretnék megosztani veletek egy üzenetet. Az ennek az üzenetnek a címe, hogy Keresztelő János evangéliuma. Hiszem azt, hogy egy dicsőséges időszak előtt állunk, és azt gondolom, hogy ez az üzenet egy kulcs lehet ahhoz, hogy hogyan lépjünk be a dicsőséges korszakba. Az utóbbi néhány hétben kezdtem el foglalkozni Keresztelő Jánossal, mert volt egy ige, ami megragadott, és azóta ezzel foglalkozom, és azt látom, hogy egy hatalmas erő van János üzenetében. És én eddig ezt az üzenetében nem vettem észre, nem láttam meg, és nem is igazán értettem, hogy miért volt egyáltalán szükség Jánosra. Miért kellett neki eljönni Jézus előtt? Miért nem tudott Jézus csak úgy János nélkül eljönni, hiszen ő is hirdette az evangéliumot. Miért volt? Azon kívül, hogy János megtette be Jézust a Jordánba, azon kívül, miért volt Jánosra szükség? És most kezdtem el megérteni azt, hogy mi is volt Istennek a célja Jánossal, hogy miért küldte őt. És az a cím ennek a tanításnak, hogy Keresztelő János evangéliuma, de még akár hozzá is tehetnék egy szót, hogy Keresztelő János dicsőséges evangéliuma. Na, helyesebb lenne, de ezt majd a végén látni fogjátok, hogy miért ezt a címet adtam neki. Ki fogom vetíteni a... Ki fog? Ki fogom vetíteni az igéket? Nem azért, hogy elénekeljük, hanem azért, hogy jobban tudjátok követni. Mert sokszor fogok ugrálni Isten igébe, és neked majd lapozgatni, hogy esetleg például jegyzet álltak.
Gyere előre, tovább a 28
szintet. És ameddig elindul a technika, addig... addig Lukács evangéliumával, tudom látszik, igen. Lukács evangéliumával kezdenénk. Lukács evangélium első rész, 59. verstől a 66. versig olvasom Isten igényét. Az előzményekről annyit, hogy János megszületik, és 8 napon eljönnek, hogy körülmetéljék a gyermeket, és az atya nevéről Zakariásnak akarták őt nevezni. És azt mondta az ő anyja, nem, hanem Jánosnak neveztessék. És mondanak neki, senki sincs a te rokonságodban, aki ezen a néven neveztetnék. És intettek az ő atyának, hogy minek akarja nevezni. Az pedig táblát vett, ezt írta rá, mondván, János a neve, és elcsodálkoztak mindjárt. És feloldódott az ő szája, Zakariás szája és nyelve azonnal, és szólt áldván az Istent. És félelem szállt minden ő szomszédaikra, és Júdeának egész hegyes tartományában elhirdetettek mindezek a dolgok. És szívükre vették mindenek, akik hallották, mondván, vajon mi lesz ebből a gyermekből? És az Úrnak keze volt ő vele. És meg fogjuk most nézni, hogy mi lett Keresztelő Jánosból, mi lett ebből a gyermekből, akit Isten egy különleges módon hívott el. Már az ő születése is, most nem fogjuk felolvasni azokat a részeket, már az ő születése is egy természetfeletti dolog volt. Ott volt Zakariás és a felesége Erzsébet, és Erzsébet meddő volt, és nem volt gyermekük, és egy angyal látogatta meg Zakariást, és ő mondta el neki, hogy egy gyermek fog születni. Meg fogom majd egy pár igét nézni azzal kapcsolatban, hogy mit mond Isten igéje Jánosról, hogy miért küldte őt el Isten. És ha megnézzük Márk evangéliumának az elejét, Márk evangélium első rész, első három fejezetét olvasnám. Azzal kezdi Márk, hogy Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Tehát Márk Jézus Krisztus evangéliumára kezd el beszélni. És utána mégis azt látjuk, hogy elkezd Keresztelő Jánosról beszélni. Tehát nem Jézussal kezd, hanem Keresztelő Jánossal. És fontos lesz megértenünk a sorrendet, hogy miért jött el János előbb, mint Jézus. És fontos lesz megértenünk azt, hogy mi a különbség Keresztelő János evangéliuma, Jézus Krisztus evangéliuma, és az a között az evangélium között, amit már az apostolok hirdettek Pünkösd után. Mert három különböző evangéliumról van szó. Jó, van még más evangélium is Isten igéjében. Ugye vannak, amire azt mondta Pál, hogyha valaki más evangéliumot hirdet, mint amit mi hirdettünk, az legyen áldog. Itt is egy másik evangéliumról van szó. János evangéliumáról, és van Jézus Krisztusnak az evangéliuma, és van az apostoloknak az evangéliuma. És ez a három, ez nem ugyanaz az evangélium. János és Jézus nem nagyon beszéltek még Jézusnak a kereszthaláláról. Tehát ez az evangélium, János evangélium, a keresztelő János evangéliuma még Jézus Krisztus feltámadása előtt hangzott el. És meg fogjuk nézni, hogy mennyire dicsőséges ez az evangélium. És azt mondja a keresztelő Jánosról, amint megvan írva a prófétáknál, íme én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti a te utadat előtted. Kiáltónak szava a pusztában. Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az ő ösvényeit. Az evangélium kiáltással kezdődik. És méghozzá Isten kiált. És azt mondja, hogy kiáltónak szava a pusztában, készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az ő ösvényeit. Lukács evangéliumából meg fogjuk nézni a harmadik részéből keresztelő János üzenetét, amikor a pusztában prédikálta az evangéliumot. Lukács evangélium a harmadik rész, első 18 versét olvasom. Kicsit nehezen látható, de hiszem, hogy eljött a szívetekhez. Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében pedig, mikor Júdeában Pontius Pilátus volt a helytartó, és Galileának negyedes fejedelme Heródes, Itturea és Trachonitis tartományának pedig negyedes fejedelme, az ő testvére Filep, Abiléné negyedes fejedelme pedig Listániás, Annás és Kajafás főpapsága alatt lett az Úrnak szava Jánoshoz, a Zakariás fiához a pusztában. És ment a Jordán mellett lévő minden tartományba, prédikálva a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, amint megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében, aki ezt mondja, kiáltónak szava a pusztában, készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ősvényeit. Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyítatik, és az egyenetlenek egyenesekké, és a göröngyös utak simákká lesznek, és meglátja minden test az Istennek szabadítását. Mondd azért a sokaságnak, amely kiment hozzá, hogy általa megkereszteltessék, viperák fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy a bekövetkezendő harag elől megmeneküljetek. Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és nem mondogassátok magatoknak, Ábrahám a mi atyánk, mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére, minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. És megkérdezte őt a sokasság, mondva, mit cselekedjünk tehát? Ő pedig felelvén mondta nekik, akinek két köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs, és akinek van eredele, hasonlóképpen cselekedjen. És eljöttek a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondták nekik, Mester, mit cselekedjük? Ő pedig mondta nekik, semmi többet ne követeljetek, mint amit előttök berendeltetett. És megkérdezték őt a vitézet kismondván, hát mi mit cselekedjünk? És mondta nekik, senkit se háborgassatok, se ne patvarkodjatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Mikor pedig a nép várt, és szívükben mindazon gondolkoztak János felől, hogy vajon nem őé a Krisztus, felele János mindenkinek mondván, én ugyan vízbe merítelek titeket, de eljő, aki nálam erősebb, akinek nem vagyok méltó, hogy sarjának kötőjét megoldjam, az majd keresztel titeket Szent Szellemmel és tűzzel. Kinek szórólapátja kezében van, és megtisztítja szérűjét, és a gabonát az ő csőrébe takarja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Amen. És még sok egyebekre is incvén őket hirdette az evangéliumot a népnek. Most, hogyha megnézzük, keresztelő János, azt mondja Lukács 3.18, és még sok egyebekre is indette őket, hirdette az evangéliumot a népnek. De ez az evangélium, amit ő hirdetett, ez az ő evangélium, amit ő kapott az atyától a pusztában. És hogyha megnézzük, hogy miket hirdetett János, akkor azt látjuk, hogy hirdette a megtérésnek az üzenetét. hirdette a bűnbocsánatnak az üzenetét. Beszélt Isten ítéletéről, és beszélt a gyümölcstermésről. És fontos lesz majd azt meglátnunk, hogy, hogy milyen korszakban vagyunk most. Még jóval Jézus Krisztus feltámadás előtt hangzottak el ezek az üzenetek. A megtérés üzenete, a bűnbocsánat üzenete, Isten ítéletéről szóló üzenet, és a gyümölcstermés üzenete is. Menjünk egy kicsit tovább, meg fogunk még egy pár dolgot nézni Keresztelő Jánosról. Lukács 1, 67-től 80-ig ebből a versekben. Ja, most visszafele megyünk kicsit az időbe, aztán majd megígérem nektek, hogy fogunk előre is menni az időbe. Ez Keresztelő János születésekor Zakariás az ő atya prófétált felőle. Ezt mondja Isten igéje. És Zakariás az ő atya beteljesedett Szent Szellemmel, és prófétált mondván. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. És felemelte az üdvösségnek szarvát nekünk az ő gyermekének, Dávidnak házában, amint szólt az ő szent profétáinak szája által, akik elejétől fogva voltak, hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, és mindazoknak kezéből, akik minket gyűlölnek, hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről, az esküvésről, amelyen megesküdött Ábrahámnak a mi atyának, hogy ő megadja nekünk, hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből félelem nélkül szolgáljunk neki. Szentségben és igazságban ő előtte, ami életünknek minden napjaiban. Te pedig kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának hivatatol, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő utait megkészítsed. És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét bűnöknek bocsánatában. Ami Istenünknek nagy irgalmasságáért, amelyen meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára. A kisgyermek pedig nevekedett és erősödött szellemben, és a pusztában volt mindam a napig, amelyen megmutatta magát az Izraelnek. De kicsit visszamegyünk. Keresztelő Jánosról mit mond? Te pedig kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának hivatatol, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő utait megkészítsed. És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét a bűnöknek bocsánatában. És hogyha egy kicsit megállunk, Jézus Krisztus feltámadás előtt vagyunk. És Isten igéje arról beszél, hogy Keresztelő János megtanítja az ő népét az üdvösség ismeretére. És még sehol nincsen Jézus. Menjünk még kicsit vissza az időben, ahhoz a történethez, amikor Gábriel angyal megjelenik Zakariásnak, miközben az ő szolgálatát végezte a templomba, és hogy milyen üzenetet mond Jánosról. A Lukács evangélium első rész 13-17. Verséig tartó rész. És mondta pedig az angyal neki, ne félj Zakariás, mert meghallgathatod a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül neked fiad, és nevezed az ő nevét Jánosnak, és lesz te neked örömöte és vigasságodat, és sokan fognak örvendezni az ő születését. Mert nagy lesz az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik, és betelik Szent Szellemmel, még az ő anyjának méhértől fogva. És Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ez ő előtte fog járni az illés szellemével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Ki készít tökéletes népet az Úrnak? Jézus? János. Kinek a prédikálására fognak az emberek megtérni? Jézus prédikálására? Nem, Jánoséra. Ő fogja az atyák szívét a fiakhoz téríteni, az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Figyeljétek meg, Isten igéit már beszél a megigazulásról. És ezt látjuk az ő szülei életében is. Meg voltak igazolva. Azt mondja Isten igéje, ezt is föl fogjuk olvasni. Lukács evangélium első rész, 5. és 6. versétől. Herodesnek a Júdea királyának idejében volt egy Zakariás nevű pap az Abia rendjéből, az ő felesége pedig az Áron leányai közül volt, és annak neve Erzsébet. És mind a ketten igazak voltak az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben fedhetetlenül jártak. Na most itt még Jézus Krisztus előtt vagyunk. És ezek az emberek már igaz emberek voltak. Az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben fedhetetlenül jártak. És akkor menjünk egy kicsit tovább. Lukács evangélium 5. rész 33. versében, majd a 11. rész első versét is megnézzük. Oda mentek Jézushoz, és megkérdezték tőle, hogy mi az oka, hogy János tanítványai gyakorta böjtölnek és imádkoznak, valamint a farizeusoké is, a te tanítványai pedig esznek és isznak. Most azt látjuk, hogy János tanította a népet, és azt látjuk, hogy János tanítványai egy imádkozó, böjtölő, Isten kereső életet éltek. És még Jézus Krisztus előtt vagyunk. És ezek az emberek imádkoztak, böjtöltek, odaszánták az életüket, és keresték az Urat. És meg fogjuk látni, hogy voltak közülük olyanok, akik azt gondolom, hogy lehet, hogy megszégyenülnénk, hogyha látnánk az ő életüket. És meg fogok egy pár dolgot ebből mutatni Isten igéjéből. És másik dolog az, hogy köztudott volt János tanítványairól, hogy imádkoznak és böjtölnek. És ugye megkérdezték Jézustól, hogy a te tanítványaid miért nem böjtölnek, meg imádkoznak, akkor ugye Jézusnak az volt a válasza, hogy most még nincs itt az ideje, de lesz, eljön majd az idő, amikor fognak imádkozni és fognak böjtölni. És azt gondolom, hogy most is akár oda lehet menni Jézushoz, és föl lehetne neki ezt a kérdést tenni, és azt gondolom, hogy nagyon sok emberre ez vonatkozna, meg lehetne tőle kérdezni, hogy Jézus, Mester, János tanítványai gyakran imádkoztak és böjtöltek, a te tanítványaid miért nem imádkoznak, és miért nem böjtölnek? És akkor itt még Jézus Krisztus előtt vagyunk. És János tanítványai imádkoztak, böjtöltek, keresték az Urat. Szeretném összefoglalni az eddigieket, aztán majd megyünk még egy kicsit tovább. Mit hirdetett János? Beszélt a megtérésről, beszélt a bűnbocsánatról, beszélt Isten ítéletétől való megmenekülésről, beszélt a gyümölcstermésről. Most szeretném ezt részletezni. Ezek az emberek, akik János szolgálatára megtértek, elvárta János tőlük, hogy gyümölcsöt teremjenek. És ha megnézzük ezt a 1, 2, 3, 4 pontot, nagyon sokan kereszténység címszó alatt hirdetik ezt az üzenetet. Ez egy keresztény üzenet. Ez egy Krisztus utáni üzenet. És mégis azt látjuk, hogy ez Krisztus előtt hangzik el János szájából. És menjünk tovább. János az Úr útját készítette el. Ez még csak az útnak az elkészítése az Úr számára. Beszélt az üdvösség ismeretéről Jézus Krisztus feltámadása előtt. Sokan megtértek az Úrhoz, Istenhez, János szolgálata alatt. Az atyák szívét a fiakhoz térítette, az ő üzenete szívhez szóló üzenet volt. Az emberek szívét változtatta meg. Az emberi kapcsolatokban megváltoztak ezek az emberek, akik János üzenetét bevették. És aztán beszélt az engedetlenségről. Azt gondolom, hogy a többségünk Szent Szellemmel betöltekezett hívők vagyunk. És azt gondolom, hogy külön lehetne prédikálni az engedetlenségről nekünk. Pedig ez nem egy keresztény üzenet, ez Keresztelő János üzenete. Még mielőtt az Úr eljönne. És beszél Keresztelő János az igazak bölcsességéről, vagyis a megigazulásról, de ezt már az előbb említettem. Beszél arról, hogy János tökéletes népet készít az Úr számára. És beszél arról, hogy Zakariás és Elzsébetről azt mondja, hogy az Úr minden parancsolatát megtartották, és feltehetetlenek voltak. Imádságról beszélt, böjtről, Isten keresésről beszélt. És hogyha ezeket összerakjuk, sokan az evangélium alatt körülbelül ezt hirdetik. Sőt, én azt mondom, hogy nem ezt hirdetik, de erre majd ki fogok térni. Menjünk egy kicsit tovább. Ugye beszéltem a gyümölcs termésről, hogy János elvárta a tanítványaitól, hogy gyümölcsöt teremjenek. És azt is elvárta, hogy ez a gyümölcs megmaradjon. És ígértem nektek, hogy fogunk előrébb is menni egy kicsit az időbe. Nem tudom, hogy pontosan hány évvel később történt ez az esemény. Az Akcsát 19. Ez minimum, azt lehet mondani, hogy ez minimum 15 évvel János üzenetének az elhangzása után történt. Akcsát 19, első 10 vers. Itt Pál apostolnak a harmadik missziós útjáról van szó, és Efézusba érkezett, és eljárván a felső tartományokat Efézusba érkezett, és mikor némely tanítványokra talált, mondta nekik, vajon vettétek-e Szent Szellemet, minek utána hívőké lettetek? Mit gondolt itt Pál róluk, ezekről az emberekről? Azt gondolta róluk, hogy hívők. Azt gondolta Isten emberre, az egyik legnagyobb apostol azt gondolta ezekről az emberekről, hogy hívők. Azt gondolta, hogy ezek Krisztus követik. Nyilván látta az életükben, hogy nincs még ott a Szent Szellem, mert megkérdezte tőlük, de ezek a tanítványok minimum 15 évvel János szolgálata után együtt voltak, közösségben voltak egymással, valószínűleg együtt voltak, mert gondolom nem úgy szedte Pál őket össze az utcáról, hogy itt az egyik, ott a másik, ott a harmadik, hanem rájuk talált. Mondom, hogy együtt lehettek, és ugye megkérdezte tőlük, hogy vettetek-e Szent Szellemet, minek utána hívőkké lettetek. És azt gondolom, hogy ez az igazi megtérés, amikor nem három napig tart a mi megtérésünk, hanem amikor még 15 év múlva is meg vagyunk térve bizonyos dolgokból. És sok keresztény azt csinálja, hogy gyümölcs termés kapcsán, hogy szedegeti a fájáról le a rossz gyümölcsöket. És azt gondolja, hogy leszedi, ugye le kell szedni, nehogy meglássák a rossz gyümölcsöket mások. És csak hogyha leszedjük a rossz gyümölcsöket, akkor meg ott van a másik probléma, amiről Jézus beszél, hogy az, akkor meg az a probléma, hogy nincsen gyümölcs. Tehát az, hogy leszedem a rossz gyümölcsöt a fáról, attól még ugyanúgy az a rossz gyümölcs vissza fog nőni, mert nem az a gyümölcsel van baj, hanem a fával. És egy kicsit tovább megyünk. Jánosnak ezek a tanítványai, azt gondolom, hogy a gyümölcs megvolt az életükben. És ez látszik abból, ami utána történik. Tehát megkérdezte Pál tőlük, hogy vettetek-e Szent Szellemet, mindenek után hívők lettek, és azok meg azt mondták, hogy inkább azt sem hallottuk, hogy van-e Szent Szellem. És mondta nekik, mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondták, a János keresztségére. Mondta pedig Pál, János megtérésnek keresztségével keresztel, azt mondván a népnek, hogy aki ő utána jön, abban higgyenek tudnélik a Jézus Krisztusban. Mikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézusnak nevére. És egy kicsit tovább olvassuk, utána rájuk vetette Pál a kezét, szállt a Szent Szellem rájuk, és szóltak nyelveken és profétáltak. Voltak pedig a férfiak összesen mintegy 12-en. Kicsit tovább megyünk, ezután Pál bement a zsinagógába, bement ugye a vallásos emberek közé, és bátorsággal szólt 3 hónapon át vetekedvén és igyekezvén meggyőzni az Isten országára tartozó dolgokról. Most látszik a különbség. Ott van Jánosnak 12 tanítványa, oda megy egy apostol, hirdeti nekik Isten igéjét, és nem kell őket győzködni. Egyből bevették Isten igéjét. Egyből, azt lehet mondani, hogy én azt gondolom, hogy ez a tökéletesség, amiről Isten igéje beszél. Amikor egy olyan állapotban vagyok most, olyan tökéletes állapotban vagyok, hogy át tudom venni most azt, amit Isten akar nekem adni. Ezek az emberek a zsinagógában pár 3 hónapon át vetekedett velük, és igyekezett meggyőzni őket Isten országára tartozó dolgokról, és azt látjuk utána, hogy sokan megkeményítették a szívüket, és nem hittek. Azt gondolom, hogy ez a különbség a között, hogy valaki megérti János üzenetét, és föl van készítve Isten igéje számára, meg a között, amikor valakit hiába győzköd a Szent Szellem. Mert itt Pál azt mondja saját magukról, az apostolokról, hogy szinte Istenből szólunk. Tehát ott ezekkel az emberekkel Isten beszélt. Isten 3 hónap alatt nem tudta őket meggyőzni. Ezt a 12 tanítványt meg egyből meggyőzte. Nem kellett győzködni őket, egyből befogadták azt, amit az Úr akar neki mondani. Meg az Úr akar nekik adni. És azt gondolom, hogy a mai napon is nagyon sokan az egyházban ilyenek vagyunk, mint ez a többi tanítvány, ezek a vallásos emberek úgymond, akiket Isten hónapokon keresztül próbál meggyőzni bizonyos dolgokról. És nem vagyunk alkalmasok, mert nem vagyunk fölkészítve arra, hogy befogadjuk Isten igényét. És utána azt olvassuk, hogy Pál ugye elszakasztotta ezeket a hívőket, akik befogadták az igét, és Tiranusz iskolájában prédikált nekik 2 éven keresztül. Most, ha belegondoltok abba, hogy Pál talán az egyik legnagyobb apostol, hanem a legnagyobb, Isten őt oda küldi ezekhez a tanítványokhoz. Ez a 12 tanítványhoz küldte Isten Pált. És azért, mert nekik olyan szívük volt, akik föl voltak készülve Isten igényének a befogadására. És Isten egy különleges figyelmet fordított rájuk. Azért, mert puha volt a szívük, formálható volt a szívük. És a legnagyobb apostolt küldte oda közéjük. És 2 évig ott volt velük Pál, és tanította őket. És akkor menjünk egy kicsit tovább. Nem tudom, hogy emlékeztek-e Apollósra. Pál említi őt a korintusi levélben, hogy azt mondja, hogy én plántáltam, vagyis Pál plántált, Apollós pedig öntözött, de Isten adja a növekedést. Nem tudom, hogy hányan emlékeztek Apollósra, hogy ő kicsoda. Most az a helyzet, hogy nem nagyon szoktak volna prédikálni, pedig azt gondolom, hogy kellene. Nézzük meg, hogy ki volt Apollós. Akcsel 18-24-26. Megérkezett pedig Efézusba egy Apollós nevű zsidó, alexandriai származású, ékesen szóló férfiú, aki az írásokban tudós volt. Ez meg volt tanítva az Úrnak útjára, és szellemben buzgó lévén szólta és tanította nagy szorgalmasan az Úrra tartozó dolgokat. Jól lehet, csak János keresztségét ismerte. Mit olvasunk róla? Ismerte Isten igéjét, tanította Isten igéjét, szellemben buzgó volt, evangélizált ez az ember. Pedig csak János keresztségét ismerte. Nem ismerte Jézus Krisztus evangéliumát. Most kicsit még egyszer összefoglalnám, hogy mi mindent tanított, mi minden van keresztelő János üzenetében. Még egyszer, a megtérés üzenete, a bűnbocsánat üzenete, Isten ítéletétől való megmenekülésnek az üzenete, a gyümölcstermés üzenete, Jézus Krisztus számára egy út készítése, az üdvösség megismerése a bűnbocsánatban, a megtérés üzenete, hogy sokan megtérnek az üzenete által Istenhez, az atyák szívét a fiakhoz téríti, engedetlenség helyett az engedelmesség üzenete, az igazak bölcsessége és a megigazolás üzenete, tökéletes nép készítése, Isten parancsolatainak, minden parancsolatainak megtartása, a fedhetetlenség üzenete, az imádság, a bölcs, az Isten keresés üzenete, nyitottság az ige felé, taníthatóság, üdvösség és az Úr útjának ismerete, szellemi buzgóság, az ige ismerete, és Isten igéjének a hirdetése és az evangélizálás. És akkor azt gondoljuk, hogy ez a kereszténység. Pedig ez még csak keresztelő János üzenete. Én csak keresztelő Jánosnál vagyunk. És azt gondolom, hogy ebben az üzenetben egy hatalmas erő van, és nagyon sokan fölcserélik ezt az üzenetet. Kicserélik a megtérés szót belőle, és helyettesítik az újjászületéssel. Hozzáveszik Jézus ehhez az evangéliumhoz, és erőtlenítik Jézus Krisztus evangéliumát, amikor a keresztény életről mondják azt, hogy ez a kereszténység. Mert lealacsonyítjuk Jézus Krisztus feltámadásának az erejét, amikor megfosztjuk ettől az üzenettől, hogy ez még csak az Úr útjának a készítése, és itt még nem jött el az Úr az ő dicsőségében. gondolom, hogy nagyon fontos megértenünk azt, hogy, de gondolom ezt már látjátok, hogy ez az üzenet, ez Jézus Krisztus feltámadása előtt hangzik el. És ehhez az üzenethez nem kell keresztények lenni, ahhoz, hogy Istent keressük, ahhoz, hogy oda szálljuk magunkat, ahhoz, hogy ismerjük Isten igéjét, hogy szellemileg buzgók legyünk, hogy taníthatók legyünk, nyitottak legyünk Isten igéje felé. Ehhez nem kell kereszténynek lenni. Ez csak János üzenete. És azt hirdette Jézus Krisztus is Márk evangéliumában, azt olvassuk, amikor Jézus elkezdett prédikálni, akkor azt mondta, és én ebből az igéből indultam ki, és ezért kezdtem el ezen gondolkozni, hát azt mondta Jézus, hogy térjetek, de elközelített Isten királysága, Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. És a szavaknak a sorrendjén kezdtem el gondolkozni, hogy Jézus azt mondta, hogy térjetek meg, és utána higgyetek az evangéliumban. Most én egy másik evangéliumot hallottam korábban. Én azt az evangéliumot ismertem meg, hogy megismerem, hogy Jézus szeret engem, Isten szeret engem, megértem azt, hogy ő mit tett az én bűneimért, stb. Ezt sokféleképpen el lehet mondani, és hogy utána én ezt térjek meg, és fogadjam ezt el. Pedig már Jézus Krisztusen ezt hirdette. Ő azt hirdette, hogy elközelített Isten országa, még csak elközelített Isten országa, térjetek meg, és utána higgyetek az evangéliumban. De milyen evangélium jön utána? Utána jön, azt gondolom, az az evangélium, amit Jézus Krisztus hirdetett. Amit a zsinagógában felolvasott Ézsaiás próféta könyvéből, hogy az Úrnak szelleme van én rajta, mivel felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívüket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessem, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, és hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Mondom, hogy ez jön, ez az evangélium jön János evangéliuma után. Keresztelő János üzenete után jön ez az evangélium. És Keresztelő János üzenete még csak út készítése Jézus Krisztus számára. És sokan azt gondoljuk, hogy hívők vagyunk, keresztények vagyunk, betöltekeztünk Szent Szellemmel, szólunk nyelveken, de lehet, hogy szellemben még nem vagyunk ott, ahol Keresztelő János, amiről Keresztelő János tanított. És még sehol nincsen az Úr. Sehol nincsen az Úr. Mert ez még csak Keresztelő János üzenete. Nem ez az evangélium, amit János hirdetett. Ez még csak János evangéliuma, és utána jön a dicsőség. Utána jön Jézus Krisztus evangéliuma, amikor a foglyoknak szabadulást hirdet, a vakok szemének megnyílását, és ezután pedig következik az a dicsőséges időszak, amiről Jézus Krisztus beszélt, hogy amiképpen engem küldött az Atya, én is úgy küldelettitek el. És ez jönhet pünkösd után. És nem mondjuk azt, hogy pünkösd után vagyunk, csak azért, mert szólunk nyelveken. Mert még sehol nem tartunk. Azt gondolom. És nézzük meg egy számomra egy nagyon döbbenetes történet. Hogy Jézus Krisztus mit tanít Keresztelő Jánossal. Most több igét fogok felolvasni. Máté evangéliuma. Itt két ugyanaz a történet szerepel. Kicsit összefésültem őket, hogy lássuk azt, hogy melyik evangéliumban mi szerepel. Jézus Krisztus beszél itt ezekben a részekben Keresztelő Jánosról. És történt, amikor elvégezte Jézus a 12 tanítványnak adott utasítást, elment onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban. János pedig, mikor meghallotta a fogságban Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül. Most kicsit visszaugrok a Máté 11-re. Jézus elment és tanított azoknak a zsinagógáiban, és János pedig meghallotta a fogságban Krisztus cselekedeteit, és Jézushoz két tanítványt küldött. És most kicsit visszamegyünk, vagy belemegyünk ebbe az időszakba, amiről azt mondja, hogy Jézus tanított meg prédikált azoknak a városaiban, és kapernaumi százados története után Jézus másnap bement Nain nevű városba, és az ő tanítványai sokan mentek ő vele, és nagy sokaság. Mikor pedig a város kapujához közelített, íme egy halottat hoztak ki, egyetlen fiát az anyjának, és az özvegyasszony volt, és a városban nagy sokaság volt ő vele. És látván őt az Úr, megkönnyörült rajta, és mondta neki, ne sírj. És oda menvén illette a koporsót, a vívők pedig megálltak, és mondta: ifjú, néked mondom, kelj föl. És felült a megholt, és kezdett szólni, és adta őt az anyjának. És elfogta mindazokat a félelem, és dicsőítették az Istent, mondván: nagy próféta támadt mi közöttünk, és az Isten megtekintette az a népét. Most, ha megnézzük ezeknek az embereknek a reakcióját, ez egy hatalmas dolog volt, egy halottat föltámasztott Jézus. És azt olvassuk ezután, hogy ezeket az embereket, akik ott ezt látták, elfogta a félelem, dicsőítették az Istent, és azt mondták, hogy ez egy hatalmas dolog történt, Isten meglátogatta az ő népét. Meg fogjuk látni később, hogy mi történik ezután. És ugye kiment ő felőle ez a hír az egész Júdeába, és a körülvaló minden tartományokba. És akkor most megint visszamegyünk Jánoshoz. És János, amikor ezeket elmondták, ezeket a történeteket, elmondták a tanítványai, és János az ő tanítványai közül kettőt előszólítván elküldte Jézushoz mondván: te vagy az, aki eljövendő voltál, vagy mást várjunk. Mikor azért azok a férfiak hozzámentek, mondván: keresztelő János küldött minket te hozzád, mondván: te vagy az, aki eljövendő vagy, vagy mást várjunk. Azon órában pedig sokakat meggyógyított a betegségekből, csapásokból, tisztátalan szellemektől, és sok vaknak adta meg a szemevilágát. És felelvén Jézus mondta nekik: elmenvén mondjátok meg Jánosnak, amiket láttok és hallottok, hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Mikor pedig elmentek a János követei, kezdte mondani a sokaságnak János felől: mit látni mentetek ki a pusztába? Szélingatnádaté? Mit látni mentetek ki puha ruhába öltözött emberté? Íme, akik drága öltözetekben és gyönyörűségekben vannak, a királyok palotáiban vannak. Hát mit látni mentetek ki? Profétáté? Bizony mondom néktek, profétánál is nagyobbat. Ez az, aki felől megvan írva: íme én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki elkészít előtted a te utadat. Mert mondom néktek, hogy azok között, akik asszonytól születtek, egy sincs nagyobb proféta keresztelő Jánosnál, de aki kisebb az Isten országában, nagyobb ő nála. Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Mert a proféták mindjárt is a törvény Jánosig profétáltak, és ha be akarjátok venni, illés ő, aki eljövendő volt. Akinek van füle a hallása, hallja meg. És nézzétek meg, hogy ezután mi történik. És mikor ezt hallotta az egész nép és a vámszedő, igazat adtak az Istennek, megkeresztelkedvén a János keresztségére. Milyen üzenetre keresztelkedtek meg ezek az emberek? Milyen üzenetet értek meg? Arra, hogy feltámasztott Jézus egy halottat? Vagy sok beteget meggyógyított? Nem. Arra tértek meg ezek az emberek, hogy Jézus keresztelő Jánossal emlékeztette őket. És azt olvasok Jánosról, hogy János semmi csodát nem tett. Semmi csodát nem tett. Pedig azt mondja róla Isten igéje, hogy mert az anyjának a méhétől fogva a Szent Szelleme beteljesedik. Azt mondja róla, hogy Isten szellemének, illés szellemének és az erejével fog szolgálni. És azt látjuk, hogy a Szent Szellem először csodák nélkül jött. És csodák nélkül evangéliumra tértek meg ezek az emberek. És sokan azt várjuk, hogy azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy megváltozzon az életünk, ahhoz, hogy valami gyökeres változás történjen, valami nem tudom milyen rendkívüli dolognak kéne történni, valami Istennek a hatalmas kerete, a Isten dicsőségének a leszállása, vagy nem tudom még mit gondolom, mi karizmatikus hívők, de Isten igéje arról beszél, hogy először a csodák nélkül evangélium jön. Először János evangélium jön. És erre tértek meg ezek az emberek. És nem véletlen, hogy ez az üzenet keresztelő Jánosnak a fejébe került. Fejét vették ezért az üzenetért. És azt mondja Isten igéje, hogy ő nagyobb, mint bármelyik másik proféta, aki előtte volt. Még Mózesnél is nagyobb keresztelő János. Gondolkoztatok már ezen? János nagyobb, mint Mózes. Hát Mózes milyen hatalmas csodákkal hoztak Egyiptomban Isten népét. És nem tértek meg ezek az emberek. Isten be akarta vinni őket az ő dicsőségébe, és Mózes nem tudta bevinni. Keresztelő János pedig bevitte. Keresztelő János egy olyan evangéliumot hirdet, amit még most sok keresztény egyház sem hirdet. Keresztelő János evangéliumban hatalmas erő van, még akkor is, hogyha csodák nélkül az evangélium. És azt gondolom, hogy ez az üzenet a kulcs Isten dicsősége felé. Belépünk Isten dicsőségébe. És ne azt várjuk, hogy valami hatalmas dolog történjen, hogy nekem megváltozzon az életem. Nem kell hatalmas dolog, nem kell csoda. Nem kell szellemi embernek lenni ahhoz, hogy Keresztelő János üzenetét befogadjuk. Nem kell még kereszténynek se lenni ahhoz, keresztelő János üzenetét befogadjuk. És sokkal jobb hívő életet fogunk élni, ha János üzenetét befogadjuk, mint ahogyan most élünk. Azt gondolom. És a megtérés az nem valami elvont szellemi dolog. Hát mit hirdetett János? Megkérdezik, mit csináljunk? Megkérdezik az emberek, mit csináljunk? Ez a megtérés. Megkérdezik, mit csináljak? Csinálni kell. Meg kell változtatni a cselekedeteimet. Nem kell ezt nagyon elszellemiesíteni. Meg kell változtatni a cselekedeteimet, és kész. Persze, jó irányba. És figyeljétek meg, hogy Heródes azt gondolta Jézus Krisztusról, hogy keresztelő János támad fel a halálból, és azért működött benne az erők. Hát mindenki tudta, hogy Jánosban erő volt. És erre tértek meg az emberek. Nem a csodák evangéliumára térnek meg az emberek, hanem a megtérés üzenetére. És ne cseréljük ki a megtérés üzenetét, ne cseréljük ki a megtérés szót az újjászületés szóval. Mert akkor egy erőtlen evangéliumot kapunk. Még ha hozzáteszünk Jézust, akkor is egy erőtlen evangéliumot kapunk. Sokan ezt teszik, kicseréljük a megtérés szót újjászületésre, és akkor csodálkozunk azon, hogy a hívők nem imádkoznak, kereszténynek mondják magukat, és hiányzik belőlük az erő. Nézzük meg, hogy az apostolok miket hirdettek. Nézzük meg a leveleket. Én elkövettem azt a hibát, amikor friss hívő voltam, hogy hát én már előtte olvastam az evangéliumokat, és tetszettek a Pálnak a levelei. Az olyan tömör. De viszont most azt mondom, hogy szinte semmit nem értettem belőle. Persze megvallhatunk dolgokat, azt gondolhatjuk, hogy én megtértem, és akkor megvallom azt az ígét, hogy nincsen azért már semmi kárhoztatás azok, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem tesz szerint járnak, hanem szellem szerint, mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Én meg azt mondom, hogy ez bárcsak igaz lenne. És bárcsak tudnák, hogy mit jelent Jézus Krisztusban való élet. És Isten igéje szerint Isten országa az keresztelő János üzenete után jön el. Jézus is azt mondta, elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumot. Tehát első a megtérés, és utána jön a Isten országa. És nem mondjuk azt, hogy megszabadított a bűn és a halál törvényét, amikor még mindig bűnben vagyunk. Meg kell térni. És amikor egy hívő belemegy abba, hogy ilyen szellemi élményhez akar kötni a megtérést, akkor azt gondolom, hogy hibát követel. Mert várjuk azt, hogy Isten dicsősége jöjjön, és azt gondoljuk, hogy akkor majd meg tudunk változni. De Isten igéje nem ezt hirdeti. Mert az a helyzet, hogyha jön is Isten dicsősége, és megtérek, mi van, hogyha megint vétkezek? De akkor elmegy Isten dicsősége, és akkor hogy fogok megtérni? Akkor megint keresek valami szellemi élményt? És azt gondolom, hogy akkor fogok tudni megváltozni? Meg kell térni csodák nélkül. Meg kell térni akkor is, hogyha nem érzem, hogy megtértem. Akkor is, hogy én nem érzem azt, hogy én egy szellemi ember lettem utána. Akkor is, hogy én nem érzem utána, hogy 10 centivel járok a fölött fölött. És azt mondom, hogy ez a helyes sorrend Isten dicsősége felé. Tesszalonika levélben azt mondja Pál, hogy kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az országába és dicsőségébe hív titeket. Először is Isten hív minket az ő országába. Először hív, hogy menjünk be az ő országába. És az ő országában az Úr János üzenetén keresztül van. És az ő dicsőségében utána. És még valami, sokan azt gondolják, hogy attól, hogy én újonnan születtünk, én megkeresem ezt az igét. Ezt mondom nektek, hogy azok között, akik asszonytól születtek, egy sincs nagyobb proféta keresztelő Jánosnál, de aki kisebb az Isten országában, nagyobb ő nála. És azt gondoljuk, hogy újonnan születünk, akkor mi nagyobbak vagyunk, mint János. Azt mondja, hogy Isten országában. És hogy megyünk be Isten országába? Hát János üzenetén keresztül. János az út Jézushoz. És ez most lehet, hogy furcsának találod, hogy János az út Jézushoz, de ezzel kezdődik az új szövetség. Hogy ő Isten igéje. Ő ez az ige. Ő ez a kiáltó szó a pusztában. Ő teljesen egy élet ezzel az igével, és ezt az igét be kell fogadnunk, és az üzenetét be kell fogadnunk ahhoz, hogy egyetlen Isten országába belépünk, és belépünk az ő dicsőségébe. Hiszem, hogy egy dicsőséges korszak előtt vagyunk, és fontos megértenünk ezt az üzenetet. Fontos megértenünk azt, hogy egyáltalán János mit hirdetett. És hogy ne keverjük össze János keresztelő János evangéliumát a kereszténységgel. Vagy ne keverjük össze a keresztelő János üzenetét és az ő evangéliumát azzal az evangéliummal, amit az apostolok hirdettek. Mert Jézusnak a feltámadásának az ereje ennél az üzenetnél sokkal dicsőségesebb. Sokkal, de sokkal dicsőségesebb. Azt mondja Isten igéje, hogy azért merítkezünk be a vízbe, hogy amiképpen föltámasztott a halálból a Krisztus, azonképpen mi is új életben járjunk. Az Atyának a dicsősége. Amiképpen föltámasztott a Krisztus a halálból az Atyának dicsősége, hát azonképpen mi is új életben járjunk. És még én sem értem ezt az igét teljesen, de szeretném megérteni. És be kell fogadnunk keresztelő János üzenetét. Be kell fogadni a megtérésnek az üzenetét, és egyszer meg kell cselekedetünket változtatni. Hogy ne legyen az, hogy bárki oda tudjon menni Jézushoz, és megkérdezze, hogy János tanítványi oda szántabbak voltak, hogy imádkoztak, böjtöltek, hirdették az evangéliumot. Szememben buzgók voltak. Hát egy tanítvány pedig miért nem teszik? És azt mondom, hogy erre hív minket Isten. És ez az egyik kulcs ahhoz, hogy bemenjünk Isten dicsőségébe. Amen.